Folytatódik az aréna, melynek vendége Persányi Miklós, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, a Liget Budapest projekt kert és tájépítészeti miniszteri biztosa. Az egykori vidámparkról is beszéltünk már a műsor végén. Mi marad meg a műemlékjátékokban? Mert nem csak az állatkertben vannak műemlékek, hanem vannak bizony az egykori vidámpark területén is.
Valamennyi lényeges műemlékjáték megmaradt, tehát amelyik műemlék státust visel. Három ilyen jelentős játék van. A hullámvasút ebből a legnagyobb, és a hullámvasúthoz
az tartozó, a faszerkezetű.
Igen, a faszerkezetű hullámvasút, és az ehhez tartozó mesecsónak, amelyik alatta van. Ez mind a kettő műemlék, és amikor a Pannon Park majd 2020-ban elkészül, akkor azt tervezzük, hogy ezeket is újra megnyitjuk, és ezeknek a környékén is lesz egy kvázi nosztalgikus angol parki ilyen játékzóna, amelynek hát a legfontosabb eleme nyilván a hullámvasút, amit persze technikailag szeretnénk némiképpen modernizálni és biztonságosabbá tenni, mint a múltban volt. A másik ilyen csokor, ugye van egy angol parki nosztalgikus zónánk, az pedig a régi körhinta környékét jelenti, ahová pedig a hajdani vústira emlékeztető játékok kerülnek. Már nem is azt mondanám, hogy majd, mert már gyakorlatilag ott vannak, és az utolsó ecsetvonásokat végzik a festegetésükön és a szerelésükön. A műemlék körhintát, ugye ezt a Schaffner féle, ő volt a tulajdonos, és 1908-ban építette ezt a körhintát, ezt most teljes egészében restauráltuk, ami hát igazából a meghajtó szerkezetnek a felújítása és korszerűsítésétől a külső homologzas már leázott, lepotyogó stukkóinak a rendbetételén át a belső fal mennyezeti és oldalfalaknak a festésének a rendbetétele, hiszen itt sok négyzetméteren volt már leázva ez a festék a tető elhanyagolt állapota miatt. Ugye a tető vörös réz lemezzel fedett tetőről van szó, ennek a rendbetétele is megtörtént, és a külső homlokzat festésén a korábbi ilyen monokróm egyszínű sárgás festés helyét pedig egy a hajdani fekete-fehér képeken is észrevehető többszínű festés váltotta fel.
Tehát akkor ezek szerint ez a körhinta már most idén használható lesz? Vagy ez is csak évek múlva?
Nem. Ez akár már ma is használható volna, de ez hozzá tartozik a Hol nem volt vár nevű új állatkerti létesítményhez, az állatkerti játszóparkhoz, amely, ugye, ahogy említettem, elsődlegesen a 3 és 10 év közötti kisgyerekeknek készült el, és ezen belül van egy kis vursli zóna, a körhinta mellett van a világ legkisebb óriáskereke, a törpekerék, és emellett van egy sárkányos hattyús kis körhinta, meg van egy kis ilyen zooforgó, ahol állatkerti állatokra lehet felüldögélni. Hát olyan dolgok, amiket a kisgyerekek szeretnek. Vannak ilyen ajándéknyerő játékok, ugye, ahol rongylabdával le lehet dobni a célt, és akkor nyerhetünk mondjuk egy Dr. Bubó figurát, vagy ott van az a Pöltl-féle céllövölde, amely hát ugyancsak kvázi ipari műemlék, amely vas lemezekből készült egy évszázaddal ezelőtt, és hogyha ugye eltalálja az ember mondjuk a döbrögi hátsóját, akkor a Ludas Matyi szorgalmas veszőzésbe kezd a körhintában. Tehát ezek egy kis csokorban egy nosztalgikus vurslit képeznek, és ebben a vursliban, vagy ennek a peremén található egy érdekes emlékmű, amely Felix Saltennek állít emléket. Ő a Bambi című regénynek, meseregénynek a szerzője volt. Ugye Bambi mindenki ismeri, a kis elárvult őzet, akiből a végén ugye egy csodálatos őzbak lesz. De hogy is kerül a csizma az asztalra azon túl, hogy ez azért egy állatos mesékkel foglalkozó gyerekpark, Félix Alten a Városligeti István mezőn született, amit hát nagyon kevesen tudnak, és igaz, hogy már egy éves korában a család elköltözött Bécsbe, de attól még a tény az tény, és mi úgy gondoltuk, hogy érdemes erre felhívni.
De akkor ennek a része is a Hetet-hét palota is, nem?
Rengeteg minden van a Hol nem volt várban, tehát úgy képzeljük el ezt, mint mondjuk az Egri várat, ahol vannak bástyák, meg van püspöki palota, meg vannak kazamaták, meg sok minden egyéb. A Hol nem volt várban is van egy külső várperem, ahova, hogyha belépünk, akkor különböző külső vár, belső vár elemekkel lehet találkozni, és ugye a belső váron belül van egy palota, ez a Hetet-hét palota, ahol ugye azért Hetet-hét, mert hét próbát kell benne kiállni, mire végigjutunk azon a három emeleten, amely mintegy 2700 négyzetméteren kísér minket keresztül, és más-más világokba lépünk át. Ugye a Vuk lakból tovább megyünk a Süsű, a sárkány termeibe, és akkor onnan még tovább haladva a Dr. Bubó rendelőjében, majd Mekkelek műhelye következik, és a Nagy Hohó Horgászon keresztül megyünk át később, és találkozunk Pompom világával.
Ezt kizárólag a kisgyermekeknek ajánlják, vagy azért a magunk fajta felnőttek is átmehetnek rajta?
Ugye ma a gyerekek mesekultúrája, amellyel találkoznak a különböző televíziókban, nem feltétlenül ezeket a kvázi klasszikus magyar animációs meséket jelentik, de azt gondolom, hogy ezek a magyar kultúrának olyan értékei, amelyeket érdemes a gyerekeknek ma is megmutatni, és azért a tévében rendszeresen láthatók ezek a mesék.
És korszerűen mutatják meg? Tehát, hogy a mai, a 21. századnak megfelelően?
Hát törekszünk arra, hogy ez valami, ne egyszerűen csak ugyanazt adjuk, mint amit otthon lehetne egy képernyő vagy egy DVD monitor előtt tapasztalni, hanem van egy olyan interaktív folyamat, amelyet a séta során vannak borzasztóan egyszerű bemutató elemek, mint amilyen egyes állatkiállítások. Tehát amikor azt mondjuk, hogy bemutatunk, hogy a sárkány termeiben vagyunk, akkor találkozni lehet mai sárkányokkal, amik ugyancsak ekkorák, de hogyha egy kamerával felnagyítom őket, akkor ugye betöltenek egy egész képernyőt a falon, és hát borzasztó nagyok lesznek. És így most mondhatnám tovább, hogy itt állatkiállítások, hagyományos karakterű játékok, mint egyszerű mászókák, csúszdák vegyülnek olyan interaktív berendezésekkel, amit hát egy ilyen elektronikus, digitális karóra segítségével, ugye különböző életkorokhoz állított feladatok alapján használva lehet végigjutni a hét próbán. A hét próbának a szövegét pedig nem kisebb élő klasszikusunk írta, mint Csukás István, akivel szorosan együttműködtünk az egész koncepció fejlesztésében.
Említette már a magyar hagyományok, a klasszikus magyar hagyományok megőrzését, ugye ennek az egyik talán égköve is lesz, hogyha lehet így fogalmazni, a Pannon Park, illetve a Biodóm. Mondta már, hogy a toronydaruk éppen ezeket, ezt készíti. Hogy áll most ez, és mikor lehet abból bármit látni, meg a lényeg, hogy mi lesz ott pontosan?
De a Pannon Park az legkorábban 2020-ban készülhet el. Az építők ugyan a jövő év végére az építő munkákkal nagyon remélem, hogy végeznek, most tényleg jól haladnak, de utána következik egy hosszú berendezési folyamat, hiszen ez nem egyszerűen csak abból áll, egy múzeumot visszarendezni sem egyszerű, és most figyelem, hogy ugye különböző újjáépülő múzeumoknál,
szép művészeti múzeum, a román csarnok például.
Hogy például a szép művészetinél jól lehet a belső tereknek az építészeti megújításán most már túl vannak, de mire ott kiállítás nyílhat, azért az egy sok-sok hónapos, ha nem éves folyamat. Tehát ez egy összetett dolog. Most tessék elképzelni, hogy nem holttárgyakat kell oda betelepíteni, hanem egy teljes talajrendszert, a hozzátartozó növényeket, állatkifutókat berendezni.
Ez egy teljesen fedett rész lesz?
Igen, a Pannon Park, illetve hát egészen pontosan, ugye a Hajdani Vidám Park az 6,5 hektárnyi volt, ebből mintegy 5 hektáron helyezkedik el a Pannon Park, az 5 hektáron belül 1,6 hektárnyi terület van lefedve, itt persze több szintről beszélünk, tehát a beépített összterület ennél nagyobb, de az egész területen kívül, ami ugye ebbe az 1,6 hektárba nem esik bele, itt helyezkednek el nagyméretű állatkifutók, tehát külsőket is kapnak az állatokat, nem csak belül kell tartózkodniuk akkor, amikor az időjárás ezt megengedi, és hát ehhez a területhez sétányok tartoznak, kisebb-nagyobb vízfelületek, medencék, tehát egy civilizált parkra gondoljunk, és hát emellett a terület mellett egy fontos eleme a fejlesztéseknek, hogy létesül egy olyan autóparkoló épület is, amelyik részben föld alatt, részben föld felett helyez el nagyjából 700 járművet, ami,
ez már a Hermina garázs, vagy más?
Ez a Hermina garázs, ami részben a megújult állatkertet, ebből a három nagy elemből álló megújult állatkertet szolgálja ki, de ugyanígy kiszolgálja például a Széchenyi fürdőt, vagy amíg ezen a helyen van, addig a fővárosi nagy cirkuszt.
Magyarul leviszik az autókat a földfelszín alá, és egyébként erre mennyire fektetnek hangsúlyt, nem csak az Állatkert Vidámpark megújításánál, hanem a Ligetnél is, hogy az autóforgalmat, az átmenő forgalmat korlátozzák, és minél kevesebb autót lássunk és között mocorogjunk a Ligetben.
Véleményem szerint a Városliget rendbetételének ez a legfontosabb eleme, ha úgy tetszik, hiszen a parknak a civilizált, kellemes használatát legfőképpen az a naponta áthömpölygő, mint egy 50 000 autó jelenti, amely az autópálya, az M3-as autópálya felé vagy felől tart. Én mindig azt mondom, hogy a Városligetben nem a múzeum látogatókból van sok, hanem az autóból. Jól lehet, amióta fizető a parkolás, azóta legalább az autótárolás visszaszorult, de az átmenő forgalom továbbra is megmaradt. Tehát itt egy olyan programnak az előkészítése történik jelenleg, amely hát nyilván még döntésekre vár, de ennek azért az lesz az eredménye, hogy a Városligetről az átmenő autóforgalmat le lehet majd venni, és olyan alternatív fejlesztéseket, útvonalakat lehet létesíteni, amelyek hát képesek átvállalni ezeket a szerepeket.
Tehát akkor adott esetben aszfaltból és betonból kevesebb lesz.
A Liget útjain belül pedig egészen biztosan az egyik legnagyobb változás az az, hogy azok a hatalmas lebetonozott, leaszfaltozott, leburkolt felületek, azok jelentősen fognak csökkenni, és hát erről van számom is, ugye egy legkorábbi felmérés szerint ugye több mint 310 000, közel 320 000 négyzetméter a leburkolt felületét, és ez nem csak, ugye ez a Liget telkén belüli felületeket értjük ezen, hiszen annak idején az utak nemhogy a budapesti ipari vásár, meg nemzetközi vásár igényei szerint épültek, hanem az én gyerekkoromban még autó- meg motorversenyek is voltak a Ligetben, és akkor az egy dicsőség volt, hogy milyen szép nagy széles utak vannak itt. Hát ezekből mintegy 75-80 000 négyzetmétert fognak eltüntetni, és ha úgy tetszik, ebből zöld felület, park lesz részben, de hát nem kevésbé lényeges az, hogy ugye a zöld felület növekmény az nem csak a fűből meg bokorból áll, hanem a tófelszín is jelentősen növekedni fog. Ennek talán
a Városligeti tó.
A Városligeti tó területe, ugye helyreáll a hajdani Nádorsziget is. Ugye egy tó nekem mindig egy nagyon kedves dolog egy parkban, és hogyha ez ilyen kis folyócskákkal, csatornákkal, szigetekkel...
Tehát lehet majd csónakázni?
Természetesen, tehát ugye a cél az, hogy a Városligeti tavon körbe lehessen például a Vajdahunyadvárat csónakázni. Hát ez azért nagyon-nagyon régen volt ilyen. Talán az én életemben nem ismer emlékezni.
Térjünk vissza arra a kérdésemre, hogy milyen állatok lesznek a Pannon Parkban, illetve a biodómról még ejtsünk néhány szót.
Ja, hát ez még azért a jövő zenéje, de hát azért itt azt mondanám, hogy legalább 100 új állatfaj jelenik meg, de nem csak az új állatfajokról van szó, hanem azokról is, amelyek a régi állatkertben sokkal kisebb területen, sokkal rosszabb tartási feltételek között voltak, és hogyha úgy maradtak volna, akkor el is tűntek volna a budapesti állatkertből.
Magyarul az állatkert fejlesztésével növekszik az állatok élettere is? Mindegyiknek?
Persze. Pontosan így
van.
Az elefántok számára egy akkora belső kifutót fogunk körülbelül biztosítani, mint amekkora most a külső kifutójuk, és emellett van egy a mostanán sokkal nagyobb külső kifutó rendszer is. Ha nem építettünk volna új létesítményt az elefántok számára, akkor előbb-utóbb, vagy hamarosan fel kellett volna adnunk az elefánttartást, mert ahhoz, hogy egy megfelelő szociális viszonyt tudjunk biztosítani, ami az elefántok lelke számára szerintem nagyon fontos, hogy megfelelő családméretben lehessenek ott, ami ugye néhány nőstény elefántot jelent, és hát a periférián egy vagy két bikával. Ezt hát nem lehet a régi állatkerti területeken és létesítményekben megadni.
Professzor, hogyha ezeket már szóba hozta az állatokat, akkor milyen fajmegőrzési programjaik vannak? Mert nagyon sok hírt lehetett hallani, például azt, hogy meghaltak a koalák az állatkertbe, kérdés az, hogy lesznek-e újak, illetve barna medvéjük sincsen, úgy tudom, mert ezt áttelepítették Budakeszire, vagy őket.
Az állatkert 72 olyan európai fajmegőrzési programban vesz részt, ahol más több száz állatkerttel együttműködve próbáljuk fenntartani azt a genetikai készletet, amely egyes veszélyeztetett fajok számára a következő évszázadban a túlélést jelentheti. Nyilván egy intézményben, ahol állatok ezrei vannak, előfordulnak nem csak születések, azokból is szerencsére jócskán idén büszkélkedhetünk nagyon sokkal, de hát vannak váratlan pusztulások is, és ilyen fájdalmas eset volt a tavalyi év elején a koaláké, amelyek közül az egyik egy olyan vírusos rákbetegségben pusztult el, vírus okozta rákbetegségben, amit hát hozott magával ez az egyed a korábbi tartóhelyről, amely Ausztráliában is pusztítja a koalákat, és hát ebben a betegségben azon a helyen is az ő eljövetele után pusztult el egyed. Ezzel szemben a tudomány tehetetlen, az állatorvosaink nem csak Budapesten nem ismerik erre a gyógymódot, hanem az ausztráloké sem. A másik egyednél sem pontosan megmagyarázható az ok, ott egy olyan emésztőszervi rendellenesség állt elő, ami nem a táplálékkal függhetett össze, hanem lehet, hogy ez valamilyen stressz indukció volt. Gondolkodtak azon is, hogy esetleg amiatt, hogy nem sokkal, ez ugye az új év első napjában volt, a szilveszteri petárdázásokat követően, amiről tudjuk, hogy a kutyák is milyen rettenetes stressz és félelem reakciókat mutatnak, de igazából nincsen pontosan megállapított diagnózis, hogy mi is történt, és a nagy probléma inkább az, hogy az egész európai koala állomány nagyon szűk, a szaporítás az nem túl sikeres, Ausztráliában pedig nem nagyon adnak külföldre koalákat, mert azt gondolják, hogy aki azt akarja látni, hát az fejlesz az ausztrál turizmus.
Jól veszem ki a szavéból, akkor hogy nem lesznek új koalák?
Mi azon dolgozunk, hogy legyenek. Európában most sikerült néhány állatkertbe új példányokat hozni, és hát mi is megpróbáljuk ezeket a szálakat felszedni.
Mi a helyzet a barna medvével?
Barna medve viszont lesz, tehát itt ugye azt véltük, hogy a közönség nagyon boldog lesz azzal, hogy a barna medvék helyett jeges medvék kerülhettek újra a jeges medve kifutóba, pedig ott nagyon jól működő kamcsatkai barna medvéink voltak, de nagyon örülnek a jegesmedvéknek, és panaszkodnak, hogy miért nincs barna medve, hiszen hát az a hagyományos maci, és éppen emiatt most a Marosvásárhelyi Állatkerttel együttműködésben a következő napokban pár héten belül újra lesz barna medvénk, mint ahogy a perzsa párducoknál is érkezik egy új fiatal nőstény, és hát egy csomó ilyen újdonságunk van, de a legjelentősebbek azok, amelyek a budapesti állatkertben születtek, és hát azért ezek között vannak a nagyon nagy sztárok.
Szóba hozta már az új fiatal generációt is. Lesz idén is baby boom, vagy mostanában?
Én azt hiszem, hogy most már van. Tehát
kik és mik?
Egyrészt itt vannak azok a tavaly született fiatalok, mint a két orángután baby, akik most ugye alig több, mint egy évesek, és hát azt kell mondanom, hogy azért a közönség nagyon nagy kedvencei. Bocsánat, két évesek, az egyéves zsiráf trió, hiszen tavaly évelején három zsiráfborjú született, ők hát most szépen növekszenek, cseperednek, azért most már olyan 2,5 méter, közel 3 méter környékén járnak, de hát azért kiemelésre érdemes, a tavalyi év végén született elefánt bébink, Arun, aki hát egy nagyon stram fiatalember, rendszeresen focizik egy ilyen nagy labdával a kifutóban, kergeti a galambokat, ugye ezeket szintén a neten is meg lehet nézni, ezeket a vicces pillanatokat, és hát folyton van valami érdekes dolga. Ugye a nővére az 5 évvel ezelőtt született Asa, ugyancsak itt a társaságban van, néha így egymással is tesznek-vesznek, de nem kevésbé nagy érdekesség az emberszabású házban az orángutánok mellett a karácsony előtti napon született gorilla bébi, aki végül az Indigo nevet kapta a közönségtől.
És lesznek még újabbak is a következő hónapokban vagy idén?
Hát
számítanak rá?
Lehet, igen, hát a tavasz azért az újszülöttek és a kisfiókák ideje, úgyhogy nagy számban keletkeznek ők most. A Cebu-szigeti malacok a világ egyik legritkább vaddisznó faja ez, vagy az indiai antilop borjú, vagy a gumus nevű, igen, termékeny, gyűrűs farkú makinak a kölykei. Van egy zebra csikónk is, aki hát már decemberben is vártuk, hogy mikor születik meg, hát végül 2 héttel ezelőtt jött a világra, már olyan nagy volt a mama, hogy nem is tudtuk, hogy hogy fér egy ekkora csikó benne el. Ő már együtt van a csoport többi tagjaival, és nagyon jól néz ki. De hát vannak fekete hattyúink, várjuk a tavaly is nagyon megszokott borzas és rózsás pelikán fiókákat.
Professzor úr, nagyon rövid időnk van hátra, és mindig tele van programokkal az állatkert egész évben, de tavasszal és nyáron különösen. Mikkel várják, milyen különlegességekkel várják a következő fél évben a látogatókat?
A szezonban már teljes sebességgel működik minden, és a légyott programok a szabadtéren és bent a Varázshegyben, ugye fedél alatt, hogyha csepereg az eső, ez akkor is nagyon érdekes, látványos. Hát azt mondanám, hogy minden fél órában 3-4 program található, amiből lehet válogatni. A sörényes hangyászoktól az óriás vidrákon át a keákig, ahol nem egyszerűen csak az állatokkal lehet találkozni, mindenütt egy ilyen kis interaktív beszélgetés is történik, egy kis előadást pár percben lehet meghallgatni az állatgondozóktól, hát nem említve a legnépszerűbb dolgokat, mint amilyen a fókasó, amelyik hát azért egy-egy ilyen hétvégén közel 1000 ember érdeklődését kelti fel, vagy pedig az állatok akcióban állatbemutató, amelyik fedett térben, a Varázshegyben vonultat fel élő állatokat.
De is szóval a kultúráról ugye idén is lesznek zenés nyári esték az állatkertben.
Igen, készülünk rá, és július és augusztus hónapban a legnépszerűbb pesti előadók fognak majd fellépni a Budapest bártól a Budapest klezmerren keresztül, hát nem mondok el mindent előre, mert a
akár a honlapon is ezekről lehet tájékozni.
Koncert szezon az még titok.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Persányi Miklóst, a Fővárosi Állat és Növénykert főigazgatója, a Liget Budapest projekt kert és tájépítészeti miniszteri biztosa volt az Inforádió arénájának a vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes és Fehér Anna Magda vett részt, az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. Adásunk meghallgatható és megnézhető az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.